Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés kijelölt alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a 4. fejezetben, az első 12 versben a következőképpen. Amíg beszéltek a néphez, eléjük álltak a papok, a templomőrség parancsnoka és a szaduceusok. Bosszankodtak ugyanis azon, hogy tanítják a népet, és azt hirdetik, hogy Jézus által van feltámadás a halálból. Ezek elfogták őket, és mivel már este volt, őrizetbe vették őket másnapig. De azok közül, akik hallgatták az igét, sokan hittek, és a hívő férfiak száma mintegy 5000-re nőtt. Másnap összegyűltek Jeruzsálemben a vezetők, a vének és az írástudók. Annás a főpap, Kajafás, Ioannész, Alexandrosz, és a főpapi család valamennyi tagja. Középre állították és vallatták őket. Milyen hatalommal, vagy kinek a nevében tettétek ti ezt? Ekkor Péter megtelve Szentlélekkel így szólt hozzájuk. Népünk vezetői, Izrael vénei, ha minket ma azért vallattok, mert egy beteg emberrel jót tettünk, és azt kérdezitek, hogyan gyógyult meg, tudjátok meg valamennyien, Izrael egész népével együtt, hogy a názareti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból. Ő általa áll előttetek ez az ember egészségesen. Ez lett a sarokkő, amelyet ti, az építők megvetettetek. És nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.
Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, amikor elolvastam az alapigét, akkor így először ezzel foglalkoztatom, hogy bosszankodtak ugyanis azon. Milyen érdekes, hogy amíg az apostolok, meg az őrájuk hallgató emberek örömmel vették, hogy van üdvösség, van út az Istenhez, és milyen csodálatos, hogy Jézus által van kegyelem, a nép vezetőit, meg a főpapokat bosszankodást töltött el. Ugyanazon dolog miatt. Milyen érdekes, hogy ami az egyik embernek öröm, meg reménység, az a másiknak bosszankodás. Éppen az igén gondolkoztam, még akkor is, amikor éjfél és egy óra között tűzijáték volt. Én éppen kinyitottam az ablakokat, egy kis szellőztetés nem állt. És nekem nincs bajom a tűzijátékkal úgy különösebben, de tudom azt, hogy a kutyásokat mennyire bosszantja ez a dolog. És már hetek óta megy a harc ezen. Hogy minket bosszan, ti ne csináljátok. A másik oldal persze ezzel nem törődik, mert senki sem akar a másikkal törődni, csak a saját véleményével, vagy a saját örömével, vagy a saját buliával, de a két oldal rendesen átkozza egymást. Legalábbis az interneten keresztül mindenképpen. Az egyiknek szép, az egyiknek szebbé teszi a bulizását, a másiknak pedig a szalkodás. Vagy itt van például ez a harangügy. Gyerekkorom óta nagyon szerettem a harangszót. Apukámnak a faluja, Arló, és a nagyszüleimnél ott voltam, ők közvetlenül a templom mellett laktak. Az utca egyik oldalán, és szembeszomszéd volt a templom. És akkor még a harangozó néni jött és képzem vissza a kötelet, és én annyira élveztem a harangszót, különösen az esti harangszót. Hú, ez nagyon régen volt, akkor még ugye jöttek a kolomboló tehenek és hazafelé, kb. Abban az időben. Olyan csodálatos hangulata volt ennek. Annyira visszasírom ezeket a gyerekkori emlékeket. És a harang az nekem bizonyságtétel. Én úgy gondolom, hogy olyan dicsőséges, amikor megszólal, olyan ünnepélyes, olyan jó, hogy arról van szó, hogy van az Isten, és lehet, hogy egy halott miatt szól a harang, de arról szól a harang, hogy Isten kézben fogja az eseményeket, hogy bár meghalt valaki, akit szerettük, de Isten ott van mindenek fölött. És hogy aki el is távozik ebből a világból, az, az Isten kezéből nem távozik el, és hogy Isten mindenek mögött, és mindenek fölött, és semmi nem történhet, amit ő nem akar, és minden úgy van, amit ő akar, és hogy őre ráhagyatkozunk, és hogy a harang ezt hirdeti. Soha nem gondoltam volna, hogy pont a harang miatt fognak a legnagyobb nyilvánosság előtt találni bennünket. Soha nem volt olyan, hogy 2500 ember nyilvánossága előtt gyalázták a lelkészi nagytartsát a harang miatt. Mert ugye azt hiszik, hogy a lelkész tehát a harangunk, mert ő találta ki, vagy az ő. Nekem öröm, nekem Isten dicsőségét hirdeti, nekem egy csodálatos hangszer, valami nagyon ünnepélyes, felemelő dolog, és a másiknak pedig bosszankodás, bosszankodás és bosszankodás. Ugye elgondolkoztam rajta, hogy most a harang az, ami bosszantja ezeket az embereket, vagy éppenséggel a harang emlékezteti őket valamire, amire ők nem akarnak gondolni, és azért bosszankodnak, hogy hát a harang ne juttassa már eszünkbe azt, hogy véges ez a földi életünk, ne juttassa már eszünkbe a harang azt, hogy van valaki fölöttünk, akinek számadással tartozunk. Ne juttassa már a harang eszünkbe, hogy esetleg nem a magunk urai vagyunk, hanem valaki másra kéne hallgatnunk. Nem tudom. Valami miatt bosszantja őket. Az egyiknek öröm, az egyiknek bizonságtétel, a másiknak bosszankodás. Itt a felolvasott igében ugye a vezetők bosszankodnak azon, mert az apostolok azt hirdetik, hogy Jézus által van feltámadás a halálból. Nem az bosszantja őket, hogy van feltámadás a halálból, ugye a zsidó vezetőség különbözőképpen gondolkodtak erről, a farizeusok szerint ők úgy gondolták, hogy van feltámadás, a szaduceusok úgy gondolták, hogy nincs feltámadás, de azért úgy el voltak együtt, ezek úgy nem mutatkoztak úgy különösebben. De az, hogy Jézus által, ez őket már nagyon bosszantotta. Az egyik oldal azt mondja, hogy Jézus az életem értelme. Ő a reménységem. Belevettem a hitemet, a bizodalmamat. Ő az, aki örök életet fog adni. Ő az, aki megtart. Ő az, akinek az érdeméért, a kereszt haláláért, az áldozatáért bemehetek az Isten országába, az örök örömbe, az örök boldogságba. A másikat pedig bosszantja. Hogy mertek ti erről beszélni? Az is ott van az igében, hogy sokan viszont hittek az apostolok bizonyságtételének. És az ma is így van. Amikor Jézusról beszélünk, amikor Jézusról bizonyságot teszünk, akkor az egyik oldal hitre jut, reménységet kap, hitet kap, milyen jó, hogy van út az Istenhez, a másik oldalnak pedig bosszankodás. Például az iskolai hittanés. Bizonyos embereknek öröm, de jó, hogy van lehetőség, de jó, hogy a gyerekek megismerhetik a Bibliát, de jó, hogy megismerhetik, hogy van Isten, hogy van Jézus, hogy lehet kihez imádkozni, lehet kihez fordulni a reménytelen helyzetekben is. A reménytelen helyzetekben is van reménység. A másik oldal pedig mindent megtesz azért, hogy törölve legyen. Ne legyen itt van az iskolában. Így van ez most is. Jézus neve az egyiknek bosszankodás, a másiknak reménység, az üdvösség útja, az életünkre. De egyébként maga a karácsonyi történet is, hogy megszületik a kis Jézus. Heródesnek bosszankodás, a bölcseknek, a pásztoroknak öröm. Emlékszem arra, többen mondnak egyébként hasonló történetet az életükről. Érdekes, hogy ez nem egy egyedi eset, hanem többen is beszámoltak ilyesmiről. Azt mondja egy fiatalasszony, hogy az apámat annyira bosszantotta, hogy én hívő lettem, a szülei nem voltak hívők, az apám egyenesen ateista volt. Annyira bosszantotta az apámat, hogy én elkezdtem gyülekezetbe járni, meg Bibliát olvasni, meg elkezdtem magam hívőnek vallani, hogy azt mondta nekem, hogy jobb lenne, ha lányra lettél volna inkább. nincsen, hogy hívővé lettél. Micsoda dolog. Nem nagy tartsa jobb példát, hogy látom, hogy van, aki úgy gondolja, hogy ismeriek, biztos itt nagy tartsának, de fontosnak tartom elmondani, hogy a példák, amiket az Isten tiszteleten mondok, az arra külön vigyázok, hogy ne nagy tartsai példa legyen, és hogy senki ne, lehetőleg senki ne ismerje ismerősére rá. De biztos itt is előfordult ebben a faluban is, hogy a szülők annyira bosszankodtak, hogy meggondolatlanul vagy meggondolva ilyesmit mondtak, hogy inkább lettél volna lányanya, nincsen vagy Jézus követője, annyira nagyon bosszankodta. De az is megdöbbentő, amikor gyógyult alkoholisták, akik megtérés által gyógyultak, Jézus által gyógyultak, és ez sem egy ember mondott ilyen hasonló dolgot, hanem többen mondták, hogy a feleségem először örült, hogy kijöttem az alkoholizmusból, de hogy ez azzal együtt járt, hogy elkezdtem templomba járni, meg bibliórára járni, meg ezekkel a dolgokkal foglalkozni, akkor elkezdte a felesége meg bosszantani. Inkább maradtál volna iszákos, nincsen, hogy ezzel foglalkozol. Milyen megdöbbentő ez, hogy embereket ilyen nagyon irritál Jézus neve. Embereket ennyire nagyon irritál a megváltás lehetősége. Nyilván Isten ellensége, az ördög teszi ezt, hogyha valaki ennyire nagyon irritál, és ennyire nagyon nem bírja elviselni, nyilván az ördögtől van ez, hogy ne akarja Jézust jobban megismerni, ne akarjon hozzá közeledni, nehogy ő is megmeneküljön, nehogy őnek is ne vadasson a reménység. Új esztendő első napja, új év napja egyre esik Jézus névadásának az ünnepével, bár ugye azt nem tudjuk, hogy Jézus pontosan melyik hónap hányadikán született, mert ezt nem jegyezték föl, ezt nem jegyezték meg, de az óegyházban úgy gondolták, hogy ha van egy ilyen pogány ünnep, hogy a legyőzhetetlen nap ünnepe, és mi nem akarunk a pogány bulikban részt venni, hát akkor helyette mi összeégyünk Isten tiszteletre, és a mi legyőzhetetlen napunkat ünnepeljük, a mi világosságunkat ünnepeljük, Jézus ünnepeljük. Hát ez egy jó ötlet volt arra, hogy mikor legyen Jézus születése megünnepelve, ha már a pontos napot nem tudjuk. De olyan érdekesen jött ki, olyan jól jött ki, hogyha december 25 Jézus születésének az ünnepe, akkor jön már elsője a 8. nap. 8. napon vitték el bemutatni a templomba az Úr Jézust, és ez volt a névadásnak a napja is. Ezen a napon kapta a nevét, a Jézus nevet, ami azt jelenti, hogy az Úr megszabadít, Jahve megszabadít, Jahve megvált, megment. És jó ez az egybeesés, hogy Jézus nevében kezdik az új esztendőt. Jézus nevének az ünnepe van ma, ugyanakkor az új év napja van ma. Jézus nevében kezdeni az új esztendőt, és Jézus nevében végigélni. Nekem nagyon tetszik ez az egybeesés. A főpapok és a vezetők nem akarták az újat. Ugye azzal, hogy Jézus emberré lett, a Fiú Isten emberré lett, és aztán kereszthalálával megváltott, és feltámadásával bizonyította, hogy ő legyőzte a bűnt, az ördögöt, a halált. Ezzel valami egészen új kezdődött az addigi valláshoz képest, az Ószövetséghez képest. Valami egészen új kezdődött. Azért is mondjuk, hogy új szövetség. Istennek volt régi szövetsége, Ószövetsége a bűnépével, és most valami új kezdődött, egy új szövetség. És a főpapok és a vezetők nem akarták ezt az újat. Pedig akár akarták, akár nem, egy új kezdődött. De ők nem akarták az újat. Mi minden évben vágyunk valami újra, valami újat kezdeni. Azt mondják azok az emberek, akik vizsgálják az ilyesmit, hogy szinte minden ember tesz fogadalmakat új év alkalmából. Nagyon kevesen vannak, akik annyira elégedettek az életükkel, hogy ne tennének különböző fogadalmakat az új esztendővel kapcsolatban. Nem tudom, hogy így van-e, de lehetséges, hogy januárban fogy a legkevesebb cigaretta, vagy a legkevesebb ital, nem tudom. Lehet, hiszen sokan mondanak ilyen jellegű fogadalmakat. De azt is felmérték, azt is vizsgálták, hogy ezek az újévi fogadalmak, ezek úgy körülbelül februárra le is csengedek. Február hónapban már mindenki túl van rajta, és abba hagyta azt, amit megfogadott. Tegyünk új évnapján fogadalmat. Nem szükséges, lehet. Tehetünk alkalmú fogadalmakat, de nem szükséges. A szükséges az, hogy Jézushoz ragaszkodjunk, és hogy egyedül ő hozzá ragaszkodjunk. Ennek az igének, ennek az alapigének tulajdonképpen a vége, a lényege. Nincsen üdvösség senki másban. Ugye az üdvösség azt jelenti, hogy megmenekülés, megszabadulás, megváltódás, megmenekülés az örök élettel. Nincsen üdvösség senki másban. Mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Itt is kimondja az apostol, több helyen benne van az Újszövetségben, hogy nincs másik Isten, ez csak Jézus. Csak a Jézusban való hit, csak a Jézus útja vezet az örök életre, a megmenekülésre. Jézushoz kell ragaszkodnunk. Ez azt jelenti, hogy vagy újra vissza kell térnünk hozzá, hogyha ma új év napján úgy érezzük, hogy eltávolodtunk tőle, letértünk erről az útról, jobbra vagy balra, vagy megtorpantunk ezen az úton, és egy helyben áldogálunk, vagy ne találtunk, visszafordultunk. Ha úgy érezzük a mai nap, amikor megvizsgáljuk a szívünket, az életünket, hogy eltávolodtunk, akkor vissza kell térni hozzá. Ha megvizsgáljuk a szívünket, életünket, és arra jutunk, hogy ha lassan is, de azért mégiscsak ezen az úton haladunk, akkor meg kell erősödnünk ebben a hitben, meg kell erősödnünk Jézusban, mert csak által lehet megmenekülni. A fogadalmak nem szoktak sikerülni, de ha olyan jellegűek, amit mégis érdemes megfogadni, akkor Jézus, aki tud segíteni. Éppen mondta valaki, hogy ő most olyan újévi fogadalmat készül letenni, hogy komolyabban fogja venni a Biblia olvasását és az imádkozást. Mert hogy bizony sokszor előfordult, hogy kimaradtak napok, volt egy hetet is, hogy nem vette a kezébe a Bibliát, és nem imádkozott, és csak azt érezte, hogy olyan pusztaság a lelki élete, mint amikor a nép ugye a pusztára sivatagon ment keresztül, csak néha van egy kis ivási lehetőség, oázis, hogy ő ezt érzi, ezt a lelki sivárságot, ezt a kiüresedést, és most egy ilyen jellegű fogadalmat készül tenni, hogy ebben az évben komolyabban fogja venni. Igen, és minden nap, csak 10 perccel korábbra állítja az óráját, és hogy 10 perccel legyen reggel, hogy néhány sort elolvasson a Bibliából és imádkozzon. Aztán majd napközben még próbál többet is. Én nagyon biztattam, hogy igen, ha 10 perc, nem tűnik soknak, de valahol el kell kezdeni. Nem lehet rögtön azzal kezdeni, hogy azonnal egy órát. Ez olyan, mint a futás. Ha kitűzöm magam elé, hogy egy órát futok, akkor biztos, hogy nem ez belőle semmi. De ha azt tűzöm ki magam elé, hogy 5 percet, az már így megvalósítható. Kicsiben kezdeni, de kell, hogy erősödjön a hit. És hogyha az ember tényleg azzal kezdi a napját, hogy Jézus segítségét kéri az egyéb dolgokhoz, akár leszokunk valami szenvedélyről, akár, hogy többet foglalkozni a gyerekkel, az unokával, akár, hogy valami jó cselekedetet tenni minden nap, úgy szoktunk mosolyogni a katolikus testvérekkel, hogy hát nem van ilyen mozgalom, hogy minden nap tegyél valami plusz jót, ami nem lenne kötelességed, de minden nap tegyél valamit, ami nem kötelességed, de te az Úr Jézusért megteszel valami plusz jót, és akkor mi ugye tudjuk, evangélikusok, hogy nem a cselekedetek által leszünk kedvesek Isten előtt, és hogy ő kegyelme számít, és hogy higgyünk a kegyelemben. De azért mégsem kell megmosolyogni a katolikus testvéreket, mert azért ez egy jó dolog. Ha megmaradunk a mi hitünkben, hogy az üdvösség kegyelemből van, és nem a cselekedetekért, és ajándékként fogadjuk el Isten bocsánatát, akkor utána léphetünk tovább, és mondhatjuk azt, hogy no de hálából Isten jóságáért, hálából az ő kegyelméért, az ő kedvéért megtehetek valami jót, akár minden nap, ami nem lenne a kötelességem. Azért, hogy Isten mosolyogjon, hogy az örömét legyen bennem. Nem ezért adja az üdvösséget, nem ezért adja az örök életet, hogy én megteszek valamit, ami nem a kötelességem, vagy nem. Nem ezért adja, de biztos, hogy örömmel nézi. Biztos, hogy örömmel fogadja. Biztos, hogy kedvét nevi bennünk, hogyha valami jó dologra szálljuk oda magunkat. Én azt gondolom, kedves testvérek, hogy ilyen fajta fogadalmat mi is tehetünk, hogy 10 perccel többet szállunk imádságra, igeolvasásra. Aki eddig is szánt időt rá, az egy kicsit többet szánt rá. Aki pedig úgy érzi, hogy nem beszélgettem az Úrral eleget, nem beszélgettem vele eleget, lelkileg lehetnék sokkal gazdagabb, a hitem lehetne erősebb, akkor lehet. Ilyenfajta fogadalmakat tehetünk, hogy az ő nevében teljenek a mindennapjaink. Nem csak a vasárnapok, nem csak a bibliaórás napok, hanem hogy minden nap az ő nevében teljen. Hogy az egész esztendő az ő nevében teljen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük a te nevedet. Ez csodálatos név, ami arról beszél, hogy te megváltasz, te megszabadítasz. Uram, látod, próbálkozunk, elbukunk a próbálkozásainkban. Te segíts, Uram. Te segíts, hogy azt tegyük, ami erősíti a hitünket. Te segíts, hogy valóban téged tekintsünk, megváltunk, üdvözítőnek. Te segíts, hogy sikerüljön minden nap a te igéden elgondolkodni. Te segíts, hogy sikerüljön minden nap elmondani neked, ami a szívünkön van, akár bánat, akár öröm, akár jó, akár rossz. Hiszen neked a rossz gondolatokat is elmondhatjuk, mert te irgalmasan fordulsz hozzánk. Te irgalommal vagy, te megértesz, te együtt érzel velünk. Kérjük, hogy te ösztönözz az igaz hitre is, hogy ebben mindig teljesen biztosak tudjunk lenni, hogy nincsen senki másban üdvösség, csak benne, csak általad lehet bejutni az örök örömbe. Hadd meg, hogy ilyen igazi hitünk legyen, és te segíts abban is, hogy a te utadat járjuk, hogy téged kövessünk, hogy a jót választjuk a rossz helyet, és hogy téged mutassunk be azoknak, akik még nem ismernek téged.